Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket az STS Szabad Egyetem honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Szilasi László, 1964. január 1-én született Békéscsabán. Itt végezte általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait. 1983 őszétől a Szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán volt egyetemi hallgató, ahol 1989. júniusában magyar nyelv és irodalom szakos tanári, összehasonlító irodalomtudomány szakos előadói, régi magyar irodalom és irodalomelmélet szakos kutatói diplomát szerzett. 1989 nyarán megalapította a Pompei című, negyedévente megjelenő irodalmi művészeti bölcseleti lapot. A lapnak megszűnéséig 1998 őszéig szerkesztője volt. 1993 nyarán részt vett a DECON interpretációs és irodalomelméleti csoport alapításában. Etájt született dolgozatait az 1994-es könyvhéten a József Attila kör könyvsorozatában megjelent Miért engedjük át az Ácsnak az építkezés örömét című Bródy díjas esszékönyve, majd az 1996-ban a DECON könyvek között megjelent Hárs Endrével közösen írt Lassú olvasás című tanulmánykötete összegezte. 1989 őszétől a Szegedi Egyetem régi magyar irodalmi tanszékének alkalmazottja, a régi magyar próza és költészet történetével foglalkozik. A Selyemgubó és a Boncoló kés című Jókai Mór regényeinek poétikájával foglalkozó PhD értekezését az MTA Irodalomtudományi Intézetének ösztöndíjasaként írta meg. Második esszé és tanulmánykötete, a Koperecki effektus, szintén ebben az évben jelent meg. 2003 őszén megkezdte Balassi Bálint költői utóéletével foglalkozó nagyobb dolgozatának munkálatait. A Sas és az apró madarak Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a 17. század első harmadában című monográfiája 2008-ban jelent meg. E könyv megjelenése óta a 17. századi magyar nyelvű költészet története az elsődleges kutatási területe. 1990-96 között Canetti Norbert álnéven jegyzett első bejegyzései, valamint Németh Gáborral közösen írt levélregényük a Kész regény után 2010-től regényei a Magvető kiadónál jelennek meg. Felkérem dr. Szilasi Lászlót, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, nagy tisztesség ez nekem, hogy itt lehetek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek, úgy emberileg, mint szakmailag, és akkor most leülnék. Hát az az elképzelésem, hogy nem fogok beszélni, hanem én ezt megírtam előre, de nagyon jól tudok felolvasni. Van 10 oldalam, ez pont el fog férni abban a 43,5 percben, ami a rendelkezésünkre áll. Az a címe a dolgozatnak, hogy magányos hegedű szó és kreatív írás, néhány szó regények születéséről. Hát egy nagyon hosszú idézettel kezdődik, majd szólok, ha vége van a nagyon hosszú idézetnek. De nagyon jó idézet lesz. Nulladik egység. A ház földszintes, mint mindegyik ház az utcában. A kapu két szárnyán két tojásdadablak van, üvegük kék és piros cikkekre osztva. Bal felől fényes részgomb, a csöngő húzója. A nap alacsonyan jár, sugarai rézsútosan érik a falat, és a durva vakolat minden göböcskéje hosszú árnyékot vet. Valaki meghúzza a részfogantyút, és a hosszú tornác végében Rekedten csöngetni kezd a kolomb. Zöld faládában oleánderek állnak az udvaron, az utcai szoba zsalui nincsenek leeresztve, de a táblákat behúzták, s így elég sötét van. Nem sok látszik a berendezésből, a falhoz szorított magas hátú bársonykanapé, a két tölgyfa szekrény, asztal, hat székkel körülöttes a zongora. Hűvös van idebent, s érződik a halvány, de kipusztíthatatlan vidéki szobaillat, talán a rezedának, a vaníliának és a légypapírnak a szagegyvelege. Felpattan a középső ajtó, és egy férfi lép be, nyomában a szemüveges gazdasszonnyal, aki törölgeti a kezét a kötényébe. Itthon van a százados úr? Fordul vissza a férfi az ajtóban, inkább állítva, mint kérdezve, a hangja izgatott. Az asszony nem felel, megáll a közepén, és megérinti a férfi karját. Pszt! Alszik. Néz rá a másik suttogva. Fülelnek, bentről halk, magányos hegedű szó válik hallhatóvá. Hegedül. Mondja az asszony végre szelíd lenézéssel. Ennyit tudok róluk. Másként azt sem tudom, regény vagy színdarab-e az, aminek így kellene kezdődnie. Miért izgatott a polgári ruhás férfi, mibe keveredett a barátjával, a kapitánnyal együtt, mi történik majd a következő fél órában és a következő esztendőkben. Két nő is szerepel a dologban, és egy csomó katonatiszt, egy vidéki bár és egy civil fiatal házaspár, de csak ebben vagyok bizonyos, kettős pont. Itthon van a százados úr? Pszt, alszik? Kérdi suttogva a másik fülelnek. Hegedül. Legyint a gazdasszony megvetően. Ha bárki tudna valami bővebbet, nagyon kérem közölje velem, a nyugtalan férfi egyébként 188 cm magas és Dódinak becézik, a százados pedig Chopin Ász-dúr prelüdjét játsza, opusz 28. Itt van vége az idézet. Az idézet itt véget is ér. És a szöveg minőségéből, bármi legyen is az a minőség, mindenki tudhatja, hogy nem én írtam, hanem Ottlieb Géza 1946-ban, amikor az Iskola a határon című 1959-es, vagy legalábbis 1959-ben megjelent regényének nyitányán gondolkodott. A kész szövegben az iménti rész végső változata a Kémnők Nagyváradon 1944-ben című fejezet magvát képezi. Ezt is felolvasom, ez is nagyon jó, meg rövidebb. Szép, kövezett, falusias utcában lakott Szeredi Dani két szobában, megtaláltam a házszámot. A nagykapuba vágott kisajtó nem volt bezárva. A széles, boltíves kapuajból vezetett fel három lépcsőfok egy előszobaféle folyósóhoz. Én ugyan előbb körül jártam az udvart, még útba nem igazítottak. A folyósóra a piros, kék-sárga ablakkockákon át besütött a délutáni nap. Egy fejkendős cselédlányka bevezetett Dani nappali szobájába szó nélkül. Itthon van a százados úr? Kérdeztem felhangon. A kis cseléd, aki közben megtorpant a szoba közepén, hirtelen hátrafordult, rám nézett nagy őszemével, és szájához emelte a mutató ujját. Pszt, itt már nincsen té a végén, csak pszt, meg három pont. Alszik? Kérdeztem suttogva. Hegedül, hajolt felém a lány, szintén suttogva. Csak ugyan a másik szobából tisztán hallatszott a halk hegedű szó, nem is tudom, hogy nem hallottam eddig. Ránéztem a kis cselédre, vajon hibbantnak tart-e, vagy süketnek, mert a hangjában volt némi furcsálkodás. De már nem törődött velem, a hegedű szót figyelte, jó ideig álltunk így némán, és hallgatóztunk. Bachot játszott Szeredi, Johann Sebastian valamelyik művét, tudnélik, van egy Johann Christian Bach is, miként a napokban értesültem róla. Itt van vége az idézetnek. A regénybeli idézetnek. Na most, a két idézetet tekintve, most ne az legyen az érdekes, hogy Dódi helyett BB lett az elbeszélő figura neve, ne is az, hogy Szeredi végül nem Chopint játszik, hanem Bachot, és ne is az, hogy BB a Bach család kapcsán épp ebben a részben árulja el, mennyire műveletlen, és hogy emiatt alig ha lehet tökéletes értelmezője az általa elmesélt bonyolult ügyeknek. Apropó, bonyolult. Az irodalom minden esetben bonyolult, az összetett műveletek esetében a módosítás csak önmagára hat, a bonyolult műveleti együttesek esetében azonban minden apró módosítás ezer más már elvégzett műveletet módosít. Az írás kreativitása éppen ezért az irodalom bonyolult volta miatt nyilvánvaló lehetetlensége ellenére is tanítandó. Ha valaki ezzel nem érte egyet, az most elmehet. Tehát ha valaki nem úgy gondolja, hogy az irodalom nem bonyolult, az menjen. Visszatérve, legyen most számunkra a legfontosabb az, hogy a szépírás esetében az invenció, az ötlet többnyire jelenet alakú. Fiktív alakok beszélgetnek benne. Idézek az egyik idézetből, miszerint, de csak ebben vagyok bizonyos, itthon van a százados úr. Pszt, alszik? Kérdezzük a másik fülelnek. Hegedül, legyint a gazdasszony megvetően. Néha persze hallgatnak, vagy cselekszenek, vagy történik velük valami, vagy egyáltalán nem is fiktívek, de az alakoknak, személyiségeknek mindenképpen létezniük kell. És amikor megvan az alak, nem feltalálás, ez inkább felfedezés, szép régi magyar szóval lelés, akkor sokkal könnyebb elkezdeni az írást, mint sem tovább halogatni. Az Ottlik emlegette bővebbet, majd később megtudod, tudatja veled a nyelv. Innentől kezdve kétszínű terveim szerint a saját regényeimre terelem a szót, hiszen hát végül is csak azokat ismerem igazán. A készregény, a Szentek hárfája, a harmadik híd, az Amíg köztetek jártam, és a Luther kutyái című munkákról lesz szó. Ez annyira fontos, hogy felolvasom még egyszer. Jó, tehát készregény, Szentek hárfája, harmadik híd, Amíg köztetek jártam, és a Luther kutyái című munkákról lesz szó. Rilke szerint mindenkiben van egy-két könyv. Figyelmeztetésül mondom, hogy Younes Bő szerint az írósága harmadik könyvvel kezdődik. Az, aki nem írt hármat, az biztos, hogy nem író még. Ki kell termelnünk magunkból őket, hogy üdvözülhessünk, bármit jelentsen is ez a szó ebben a kontextusban. Ma este elmesélem én, hogyan bányáztam elő az enyémet. Kifújom az orromat, iszom egy kis vizet, és utána folytatom az egyes számú résszel. Ami igazából nem az egyes számú rész, mert utána van egy zárójel, és oda az van írva, hogy 1/2. Mert ennek a regénynek csak a felét írtam én. A készregény úgy keletkezett, hogy a Magyar Napló című folyóirat irodalmi folyat prózaszerkesztője, Németh Gábor, Gabrieli György álnéven több Poletti Lénárdhoz szóló levelet is megjelentetett lapjában. A fikció szerint Gabrieli tenisztréner és könyvtáros a Gajatetői nagyszállóban, Poletti pedig Párizsban végzett patikus, aki Magyarországon egy kis alföldi faluban szolgál valamikor a II. Világháború előtt. Elég sok levélnek meg kellett jelennie ahhoz, hogy némi segítséggel rájöjjek, hogy a megszólított én vagyok. Én vagyok a meg nem írt levelek szerzője, elbeszélőm pedig Poletti Lénárt. Megkezdtem a válaszadást, majd a levelezés végén néhány darabbal többet írtam, hogy kiegyenlítődjenek a mennyiségi viszonyok. De most beillesztettem egy gyakorlatias betétet, ez nagyon hasznos lesz mindenkinek. Eregény írásakor nem vonultam el. Úgy gondoltam, kellemesnek lesz nekem az otthoni zajban. Az íróasztalom az ablaknál állt, ott dolgoztam, utólag kiderült, hogy ez nem jó nekem. Akadályozza azt az elmélyülést, amely elvezethet a tudat teremtő elváltozásához. Mert ilyen is van, hogy a tudat teremtően elváltozik, hogy létre tudjon hozni olyan dolgokat, amik korábban nem voltak. Otthon vagy elvonulva. Ebben a dologban nem tudok tanácsot adni, mint minden más, ez is önismeret kérdése, annak pedig ugyebár az írás a legjobb eszköze. Bezárult a zárójel. Ebben az esetben tehát az ötlet nem volt jelenetszerű, nekem egyáltalán nem is volt semmiféle ötletem. Levelező partnerem viszont nem csak saját figuráját, de az enyémet is megteremtette. Leveleinek apró megszólító mozzanatai kijelölték alakom fővonásait. Nekem csupán el kellett fogadnom, vagy vissza kellett utasítanom ezeket. Lendületesen mozgott is a potméter a két végállapot között. A probléma felvetések pedig rámutattak a köztünk lévő nagyobb játékra. Gabrieli levelei végeredményben egy kémregény közös megírására tettek javaslatot, mivel pedig a leveleket nem kísérték magánjellegű játékrontó kísérőszövegek, az igazi elbeszélő a két figura kiszámíthatatlan dialógusa lett. Itt most megint van egy gyakorlatias betét. Megjegyzem, ez a regény a történelem előtti mély időkben keletkezett. Ez azt jelenti, hogy a számítógép már létezett. Szegény Umberto Eco a Foucault ingájában még azt hitte, hogy a titok a magányos gépekben van, nem az összekötöttekben. Kokas Károly már akkor is röhögött ezen. Ennek a háznak az egyik nagy vezére. Szóval nem az összekötöttem, de hálózatuk még nem létezett. Megírtad a szövegedet, kinyomtattad, beletetted egy borítékba, leragasztottam, címzésbélyeg posta, felfoghatatlanul lassan ment az egész, volt idő a meditációra, valamivel talán lassabb és megfontoltabb volt a beszéd, gyakorlati betétnek itt van most vége. A dialógus úgy alakult, hogy az alakok nem a számukra aktuális irodalom nyelvét beszélték, visszahátráltak egy kicsit, és a nyugat nyelvei helyett elsősorban idézetek és variációk által a századforduló prózáját beszéltették újra. Ez a megoldás bizonyos értelemben Borbély Szilárd lírájának módszerét idézheti fel. Olvastak elég Borbély Szilárdot már. Borbély Szilárd különös dolgokat csinált, nevezetesen azt, hogy a 21. század szavait ő a 18. századi grammatikában helyezte el, abban szólaltatta meg, és csak később akasztotta fel magát egy hajsütővasnak a drótjára. Regényünk megírásakor azonban ez a kontextus még nem létezett, pedig ez a fél évszázados visszacsúszás váratlan és újszerű jelentéseket eredményezett, amelyek egyáltalán nem voltak meg korábban a szerzők fejében, szívében, májában vagy akármelyik testrészében. Eszterházy Péter prózaművészete felszabadította a magyar irodalmat a jelöletlen idézés tilalma alól. Fölösleges őt utánozni nem is lehet, de hogyan állhat valaki az irodalmi kánon közepén, ha egyszer követhetetlen? Erre a kérdésre annyira büszke vagyok, hogy felolvasom még egyszer. Tehát, hogy hogyan állhat valaki az irodalmi kánon közepén, ha egyszer követhetetlen? De nem lehet utánozni. Szörnyű hülyén néz neki mindenki, aki megpróbál úgy írni, mint és valahogy mégis a centrumban áll, joggal. A nyelvek szembeötlő cseréje megoldás lehet, hiszen hát végül is a nyelvek által látunk, azok megismerésünk elsődleges eszközei, a nyelv kiválasztása nagy játékkal, de mégiscsak alapvetően meghatározza mondandónkat. Az első rész végére értem. Második rész. Van itt Békés Csabai ember? Juhú! Ezek a gyűjt maradtak, nem? Tehát jöttek onnan, és itt maradtak. Nagyon jó. Csókolok mindenkit. Teljesen világos volt, hogy egy régi éjféli misén az Árpád-haragosi nagy templomban, Árpád-haragos, érted? Békés Csaba, te unalmas. Egyszer paraszkodtam Závadának, hogy ez annyira ahajadék dolog, hogy a Dunántúl nagyon meg van írva, az Alföld meg nincs. És akkor azt mondta, hogy azért, mert az ilyen hülyék, mint te, azok a Békés Csabát átnevezik Árpád-haragosra, és akkor nem lehet kitenni a zászlócskát. De hát ezzel együtt az már ott úgy van. Az Árpád-haragosi nagy templomban egy fiatal fiú a hatalmas gyalogsági revolverével lelőtt egy hatalmas termetű subában járó helyi nagygazdát. Nyomozzanak különböző alakok a bűntény ügyében, helyezzem el őket az időben, és akkor a Szentek hárfája című Árpád-haragosi regényem már szinte készen is áll. Mi Békés Csabaiak tudjuk, hogy azért Szentek hárfája a regény címe, mert a Békés Csabai evangélikus énekeskönyvet, ami a szent nyelven íródott meg, annak az a címe, hogy Citere Sanctorum, és ennek a fordítása ez a cím. De itt most nem ez jön, hanem megint jön egy gyakorlati betét, hogy mi szerint, hogy kétségtelenül kérdés, hogy hogyan áll elő az ötlet. Ebben az esetben lázas beteg voltam, amikor összeállt a történet. Volt egy nap, amikor olyan magas volt a testem hőmérséklete, hogy nem voltam teljesen magamnál. Fejben végigírtam az egészet, tavasz volt, a gyógyulás után írtam egy másfél oldalas vázlatot, a fejem észrevétlenül dolgozott tovább, aztán télen, a két ünnep között nekiálltam az írásnak, ekkor már volt saját dolgozószobám, oda vonultam el az iskolai szünetekben, később messzebbre mentem. Az Árpád-haragos szó azonban ebben a kontextusban nagyjából azt jelenti, hogy Békés Csaba, a város főterén álló nagy templom istené és az ágostai hitvallású evangélikus híveké, ott pedig nagyon kell figyelni, szent estén, vagy bármelyik más estén semmiféle mise nincs. Ugye, tehát éjféli mise csak a katolikusoknál van. Ezt a problémát tehát meg kellett oldani, egy korai történet megmagyarázhatja ezt az ügyet. Az irodalmi szöveg bonyolultsága miatt azonban ez a beillesztés számos további problémát okoz, és számos javaslatot tesz hitelesnek, autentikusnak, és Nádas Péter szavával passzentosnak kell lenni a szövegnek, különben oda az egész. Következményes nyomozók jönnek és mennek tehát, mozgásuk szinte áttekinthetetlenné teszi az idők és helyek rendjét, és kedvenc kritikusom végeredményben joggal írta, hogy ez a regényem rossz, hiszen a valóban rétező rendet csak is az ő dolgozata tárhatta fel benne, legyen a regény rendje hozzáférhetőbb. Ez az elvárás azt hiszem valójában elfogadható, aki itt van, az talán ismeri ezt az embert, aki ezt a csodálatos kritikát írta, úgy hívják, hogy Szigeti Csaba. Tudományunk nagy doktora lett először, utána pedig hajléktalan, azt se tudjuk pillanatnyilag, hogy hol van. Nos, a nehézségeket tovább fokozta, hogy akkoriban nagyon hittem még a nézőpontok erejében. Írtam egy 15 pontos tesztet. Aki meg akarja írni, az figyeljen nagyon a nézőpontok erejében. Az ábrázolt dolog térszerű mi voltát csak a nyelvileg megjelenő nézőpontok együttese láttathatja meg. Itt van például ez a pohár. Csak egy nézőpontból nézem, akkor azt fogom hinni, hogy ez lapos. Több nézőpont van, akkor kiderül, hogy térszerű képződmény. Több irányból nézed, és azonnal világos lett, hogy amit látsz, nem téglalap, hanem henger. Vagy nem is ugyanazt nézed, lehet, hogy mégis téglalap. Ez a kritika a nézőpontok számának és nyelvének csökkentésére szólított fel. Legyen kevesebb a látószög, és mélyebb a nyelv. Most már csak vizet iszom. De még az orromat is ki fogom fújni később. Nos, harmadik pont. Szegeden sétáltunk a múzeum előtt. Előre néztem a Roosevelt téri halászcsárda felé, ahol a baja és a szegedi halászlé örök ellentétét mindörökre megoldották az úgynevezett batyúval. Szent Györgyi Albert háza előtt ott masíroztak a harmadik híd figurái. Három öreg ember, egy fiatal pár, Dról néni, nagyjából az ezüstó kincséből, Noszta és Foghorn Péter a robot, s valahol előttük Sugár Dénes a rendőr. Lassan mentek, hátulról láttam őket, de bizonyos voltam benne, hogy ők azok, a városi körútjukon járnak. Arra gondoltam, legalábbis ez volt a látomásom. Amikor Koplárovics Béla gólt rúgott az angoloknak, nem tudom, emlékszik-e rá itt mindenki, szóval amikor Koplárovics Béla gólt rúgott az angoloknak, az edző azt mondta, óriási szerencséjük volt. De, tette hozzá, nagyon sokat kellett dolgozniuk ehhez a szerencséhez. Ez egy nagy bölcsesség, tehát annyira nagy, hogy föl is írtam. Én regényem érdekében bejártam az összes szegedi intézményt, ahol foglalkoznak a hajléktalanokkal. Hazamentem, jegyzeteltem egy-két oldalt, aztán megittam egy decit az erre tartott literes viszkinből. Összeállt az anyag, aminek már csak a kérdéseket kell feltenni, és téma lesz belőle. Az utcán ugyanis nem a téma hever, hanem az anyag. Aztán ezt már csak el kell felejtened, és már neki is állhatsz az írásnak. Az írás azáltal tesz függővé, hogy megtanít a szabályok közötti szabadság örömeire. Eldöntheted, hogy felhasználod-e azt az orgonista gyereket, aki az úgynevezett valóságban 20 év után nemrég végleg hazajött Kanadából, és bekéreckedett hozzátok a ki tudja hányadik érettségi találkozókra, hogy ne legyen egyedül. A regényben Nosztávszki lett a neve, de csak azért, hogy ő lehessen Sherlock Holmes, egy ideig Sherlock Holmes lesz társa, Watson Nosztáv. Érthető ez a rendkívül bonyolult mondat? Tehát, hogy a Sherlock Holmes ez ideig egy Sherlock Holmes lesz néven szerepelt a munkámban, és hogy a Nosztáv az csak a Watson megfordítása. És eldöntheted azt is, hogy felhasználod-e azt a szörnyűséges önkormányzati alakot, akiről bizonyosan tudod, hogy elszereti a hajléktalanok szerelmes társait, és sorozatosan megkínozza őket, mert ő abban leli az örömét. Bevettem őt is, az lett a neve, hogy Sertés, elég csúnyán végezte, olvassák el. Szóval a kreatív írás végeredményben azt tanítja meg, ha tudja, hogy mit vegyél be, mit hagyjál ki, a többi, hogy úgy mondjam, csak irodalom. Az pedig tudjuk gyűlöletes dolog. ne szeresd. És még valami. Úgy gondolom, 2010 körül mindent tudtam a szegedi hajléktalanokról, de nem akartam szociográfiát írni. És nem akartam a lelkiismeretemet sem megnyugtatni. Azt az irodalmat, amit szeretünk, nem erre tartjuk. Sőt, engem az írás közben egyáltalán nem érdekeltek a hajléktalanok. Kitalált figurákat akartam okosan mozgatni és beszéltetni, hiszen hát mindenféle tematikai vonzalmaink ellenére végeredményben minden regény a világ egészéről szól. De kell a beszédhez egy jó ürügy, Bovariné meg kit érdekel. Az viszont lehetséges, hogy a harmadik híd elolvasása mindettől függetlenül jó hatással lenne a döntéshozókra. Ha valaki, bárki ismer egy ilyet, adjon neki egy példát. Adok helyette másikat. Mert ezek nem olvasnak, szerintem. Oké, itt már csak két nézőpontot használtam. Az egyik hang tudja az igazat, bármi legyen is az az igaz, a másik meg nem. Az igazat nem tudók álláspontjára általában nem kérdezek rá. Valami miatt éppen azt mondja, teszi, gondolja, amit számára az az igazság, nem érdemes feszegetni. Hiszen semmit sem akarhatunk megmagyarázni, csak ábrázolni kell. Coki, ezt most Darvasitól idézem, aki a szerkesztőm szokott lenni, coki, újra és újra vissza kell menni oda. Hagyd meg az ábrázolt jelenségeket értelmezendő alakulatnak. Ezt még egyszer felolvasom, mert nagyon fontos. Hagyd meg az ábrázolt jelenségeket értelmezendő alakulatoknak, erre tartanak, ezért fizetnek írókám és olvasókám. A negyedik fejezet következik. Az advent ideje valamiért nagyon fontos nekem. Egy este azt láttam, hogy itt a könyvtár helyén nem a régi tornapálya áll a focipályákkal, hanem a még korábbi városi csónakázó és korcsolyázó tó, partján súrog a nád, és egy fiatal férfi amellett borong. Aztán megrázza magát, és hazautazik karácsonyra a szülővárosába, Szekszárdra, ahol, mint tudjuk, a színésznőt szerette. Babits Mihály volt, nem lehetett kétséges, lehúzott Szegeden 2 évet, aztán Fogarasra helyezték, ahol lefordította magyarra Dantét. Megírtam a szegedei éveit, arra jutottam, hogy túlságosan happy a vége. Igaztalanul happy. Ezért elővettem Besenyei Györgyöt, aki a kertje végébe az almafa alá kapartatta el magát, Bécsből Bakonszegre. Hát alig ha lehetett teljesen boldog. De aztán kiderült, hogy aki egész életében vége láthatatlan filozófiai írásokon kotlott, az a végén eljutott a Tariménesz című regényig, még az is lehet, hogy ő is boldogan halt meg. Így jutottam el Jókai Mórig, aki a szabadságharc után Tardonán bújdosott, végig rettegett, álnével jutott vissza Pestre. Nagyon lassan tért vissza az emberek közé, csak hát közben fejben megírta a teljes életművét. Millenniumi díszkiadásban. Ő sem volt szomorú. Lehet, hogy itt mindenki csak jammerolt. De közben elérte azt, amire vágyott. És most mégis happy. Ennyi mondandó gondoltam, akkor talán elég is lesz 3 összefüggő magyar kisregényre. Himnusz szózat nemzeti dal, le kellene őket cserélni. Mert ezek nagy jammeroló dalok, és nem tesznek jót a... Minek nem tesznek? A nemzetnek nem tesznek jót. Na már most, ez az anyag irodalom történeti jellegű. Engem azonban írás közben nem érdekelt ez a mozzanat, Az egész bonyolult ügy azért foglalkoztatott, mert mikrohistóriailag ezek a figurák vannak a legjobban megdolgozva. Mikrohistória. Vannak területek, amikről a kivételesen gazdag forráshelyzet miatt valószínűleg sohasem fogunk már többet megtudni. Róna Judit 3 kötetes monográfiája például mindent tud Babicsról. A Jókai kritikai kérdés Jókaival van így, a Kései mélabús pozitivisták pedig valóban az adatok összességével írták meg történeteiket Besenyeiről. Az eféle esetekben kész irodalmi ötleteket találtam, nem is beszélve a helytörténeti munkákról. Szeged története aranybánya. A nyelvek kiválasztása itt már egyszerűbb volt, az elbeszélő ott áll szorosan a főszereplő mellett, nem azonos vele, de nagyon közelről ismeri. Első rész Babics elbeszélője a Babics regények nyelvén beszél, második rész Jókai elbeszélője, Jókai erdélyi utazás leírásainak nyelvén beszél, harmadik rész Besenyei elbeszélője egyáltalán nem beszéli Besenyei műveinek nyelvét, elmúlt az az idő, ott az utolsó bekezdés, az talán idézett, szép, talán még vicces is, de a közvetítésre, az újraértelmezésre immár képtelen, mert hogy nem, az idő, a régi idők nyelve sem hatol át mindenen, lejárt neki. A korty után a hatodik rész következik. Jól érzik magukat még? Vagy hagyjam abba? Kicsit még olvasok, aztán majd abba hagyom. Hatodik. Ha úgy gondoljuk, hogy a regényekben voltaképpen a nyelv beszél, azt beszéltetjük mi, és már megoldódtak az alakokkal, meg a nyelvhasználattal kapcsolatos problémáink, alakok születése és nyelvek kiválasztása, ugye most áttekintem azt, amiről eddig szó volt, alakok születése és nyelvek kiválasztása, hozzáférhető regényrend és mélyrehatoló nyelvhasználat, anyag és téma, szabályok között is szabadság és az értelmező alakulatok rendje, közeli képek készítése és a nyelvi közvetítés határai, a nyelvi egység és az emlékek tárolódása, akkor zárásul esetleg eltöprenkhetünk néhány praktikus ügyen. Néhány praktikus és metafizikus ügyön. Nem. Összekavarodtak a papírjaim, te jóságos ég. Teljes csőd. Alulra tettem a fölülre tettemet. Mindjárt kiegyenesedik minden. Vagy hát majdnem minden. Jó. Tehát az, hogy lelövi a mukit, nagyon jó. Koplárovics Béla is megvolt. Advent ideje is megvolt. Áha! És itt fogtam meg kettőt. Bocsánat, még egyet iszok. Na, lejárt neki. Komolyodjunk vissza. Nem kell félni. Ha szerencsénk van, úgy fogunk meghalni, hogy az immár nem létező tudatunk észre sem veszi, hogy a tudatunk már nem létezik. Így aztán az agydaganatomból eredő rosszul létem első napjaira nem emlékszem. Kihallgattam 4 tanút, jegyzeteltem a vallomásaikat, különös módon vagy teljesen egybevágtak, vagy kiegészítették egymást. Megismertem 3 orvost, egy idegsebészt, egy neurológust és egy onkológust. Cselekedtek, beszéltek, írásos források nyomán igyekeztem minden tettüket rekonstruálni, maradéktalan őszinteségre és tiszta időrendre törekedtem. Nagyjából így állt össze a Luther kutyái című regényem. 2 probléma azonban némileg megbonyolította a dolgomat, az egyik probléma a nyelvi egységesség, a másik az emlékek tárolódása. A rendszerváltás utáni daliás időkben egy ideig nem léteztek irodalmi műfajok. A történő irodalom középpontjában a kitűnő Garaci László állt, aki óriási lendülettel termelte elsősorban harcos kajovákról szóló szövegeit. Szöveg. Jó 10 évig, a rendszerváltás teljes kifulladásáig ez volt az egyetlen műfaj, dinamikus textus, nem is mindig rövid, egységesen regiszterváltó nyelven. Nézd, bazd meg, őzikék! Olvashatjuk Parti Nagy Lajos Bordacsont a kuvaszoknak című szövegében. Ez annyira kultikus ez a mondat, hogy még egyszer felolvasom. Nézd, bazd meg, őzikék! Olvashatjuk Parti Nagy Lajos Bordacsont a kuvaszoknak című szövegében. Ugye? Köznyelv, csúnya beszéd, gyermeknyelv, ez volt a mintamondat. Aztán telt és múlt az idő, és immár több 100 oldalon jelennek meg a dinamikus és mindig egységes nyelvű textusok. Ez a stratégia azonban, a szláv strukturalisták szakkifejezését használva, megunódott. Elolvasom az elejét, elolvasom a végét, a közepét már nem fogom. Lehetne az a megoldás, hogy a szöveg ne legyen olyan regiszterváltó, legyen ugyan regiszterváltó, de tömbökben. Legyen olyan, mint az ember, sorozatosan monogám. Erre nagyon büszke vagyok, ez szerintem szellemes. Legyen olyan, mint az ember, sorozatosan monogám. A Luther kutyái erre tesz kísérletet, hát ha már az embernél bejött. Második fenntartás. Nádas Péter a Világról részletek című művében úgy találta, hogy emlékeink kapcsolata asszociatív jellegű. Rendjük nem időbeli, hanem olyan természetű, amit egy regény szerkezetével lehet megközelíteni és kifejezni. Ezt a kijelentést én igaznak tekintem, de úgy gondolom, hogy az asszociatív kötésű kapcsolatokon belül vannak nagyon hasonló területek. Az összetett rendszer, akár a sorozatos monogámia egynemű mezőkből áll, és az sem biztos, hogy minden emlékünk nyelvileg tárolódik. Testi eredetű emlékeink azt hiszem egyéb testi eredetű emlékeket hívnak elő. Az írás közben felmerült saját emlékeimet igyekeztem nem eltitkolni. Ez a történés a regény önéletrajzi és családtörténeti jellegét erősítette fel, számítanom kellett volna rá, és ha a szádat fel nem tátod, még a végén az oldaladon fakad ki. De nekem magamnak nem voltak efféle szándékaim, nekem csak a kötéseket kellett megoldanom. A vége annyira nehéz, hogy még egyszer felolvasom azt, ahogy kezdődik a 6. rész. Ha tehát úgy gondoljuk, hogy a regényben voltak éppen a nyelvbeszél, azt beszéltetjük mi, és már megoldódtak az alakokkal, meg a nyelvhasználattal kapcsolatos alapproblémáink, ismétlem, alakok születése és nyelvek kiválasztása, hozzáférhető regényrend és mélyrehatoló nyelvhasználat, anyag és téma, szabályok közötti szabadság és az értelmező alakulatok rendje, közeli képek készítése és a nyelvi közvetítés határai, nyelvi egység és az emlékek tárolódása, akkor zárásul esetleg eltöprenkedtünk néhány praktikus és metafizikus ügyön. Most tanácsok jönnek. Próbálj meg minden nap írni. A valóság a gyengéknek való. Nem kell a didaxis öl, butít és nyomorba dönt. Az irodalom meg a szavak művészete, ha van valami mondatod, bízd a szóképekre, metafora, metonímia, szinekdohi irónia, bízd a maradványaikra, a többi hígvelejű fecsegés. Ha meg nem megy, utazz el Visegrádra, csend van ott, hideg a levegő, önálló lakrészsel rendelkezel, kosztot és kvártét adnak neked a barátaid, a városka szélén pedig van egy kősas nevű büfé, ahol a hátsó ajtó mögött egy beteg gyerek játszogat, 4 óra munka reggel, 4 óra pihenés, ebéd, séta, olvasás, alvás, 4 óra munka este, 8-kor abba hagyod, vagy valami más rende, üldözd mindig a bioritmusodat, és aludj sokat, mert álmodban minden megoldódik. Van ihlet. Van olyan helyzet, amely képes előidézni. Élj úgy, hogy előidézd. Olvas, meditálj, gondolkodj, és tűzd ki magad elé, hogy mindenkit, mindenféle irodalmat meghaladsz. Gyenge a hipotézis, de hát, ha bejön. Ha pedig nincs összefüggő időd az írásra, jegyezd le mindent, ami aktuálisan az eszedbe jut, keresd lassan a flow állapotát, ott minden megtörténet, a flow, az a te új furorod, hallod majd, ahogy valaki diktál, az a valaki pedig a te olvasásban és írásban élő, teljes mértékben megváltozott tudatállapotod. A szépírás egyébként olyan tevékenység, amely nem érzi jól magát a jelenlegi mediális helyzetben. Nekem például nincs okostelefonom. Akik szeretnek, mondjuk közepes mértékben, attól tartanak, hogy lemaradok valamiről. Miről is szoktam gondolni, de mondani nem mondom csak most. Úgy tapasztaltam, hogy lassúnak, elmélkedőnek, töprengőnek lenni jobb. Szegény Vadai István kollégám, ő nem volt szépíró, ő csak is az igazság érdekelte, egyszer az ágyán feküdt, és a panel plafont bámulta. Az anyósa megkérdezte tőle, mit csinál. Vadai azt felelte, dolgozom. És ahogy a szekszárdi borászok mondják, a legfontosabb a zöld munka. Be kell gyűjtened és gondoznod kell a nedves anyagot, szépen lassan minden eszköz megengedett, csinálj belőle témát, de írás közben aztán offline legyél, akkor már nem kellenek a külső behatások, a szüret pedig kemény dolog. A hajnali hidegben nyugodtan ráfagyhat az ujjaidra a cukros lé. Amikor pedig készen vagy, rohaszd egy kicsit. Azt mondják, Nádas Péter először kézzel ír, aztán írógéppel, majd számítógéppel, és végül felolvassa hangosan az egészet. A munkája 4 médiumot is megjár, nehogy már a szövege, például a párhuzamos történetek, 3 kötetben, 1800 oldalon, csak egy közvetítő közegben legyen rendezett. A rohasztás végeztével mutasd meg regényedet a legjobb barátaidnak. Egyre növekedjen a hozzáértésük foka. Az író a legjobb lektor, ütközzenek a beszélt nyelveitek, és aztán küld el a magvetőnek. Az nehéz lesz, úgy állsz majd a számítógép mellett, mintha angol WC lenne. Elvitte a víz. Nem fogod visszakapni. Elmúlik a trauma, de aztán újra és újra visszatér. Mindent olvass el, amit a munkádról írnak, de ne félj a kritikusoktól, elsősorban egymásnak írnak, nem az alkotóknak, nem az olvasóknak, az egyik füleden be. Próbáld megérteni, hát ha okosat mond, de aztán a másikon azonnal ki. A folyamatban levő könyvemről pedig nem beszélek, mert akkor le kellene, hogy lőjelek téged, benneteket, önöket. A nagy kreativitást igénylő tevékenységek közös jegye az, hogy minden darab elkészítése új szabályrendszert igényel, vagy ne talántán annak teljes hiányát. Neki láttál, megcsináltad, elengedted, és most ott állsz, kezdheted előről az egészet, vagy sikerül, vagy nem, magányos dolog ez, vagy legalábbis teljesen egyedül vagy közben, el kell fogadnod, ez egy ilyen munka. Ha pedig bárki tudna ennél valamivel bővebbet, nagyon kérem, közölje velem. És akkor most már csak az olvasmányokat olvasom fel, dózsai lobogású beszédem végén. Következő könyveket kellene elolvasni. Ottlik Géza próza. Ottlik Géza iskola határon. Gabrieli György Poletti Lénárt készregény. Én Szentek hárfája, harmadik híd, amíg köztetek jártam Luther kutyái. És nem olvasom föl még egyszer, de remélem bevésődött. Rilke, Junes Bő, Umberto Eco, Fukó ingája. Borbé Szilárd, Halotti pompa. Itt megírta azt, amikor szenteste lemészárolták a szüleit. Halotti pompa. Eszterházi Péter életműve. Sherlock Holmes történetek. Gustav Flaubert, Bovariné. Szigeti Csaba kritikája az életünk 2012/2-3 számában. Nádas Péter világló részletek. Babits Mihály halálfiai, 6 holdas rózsakert. Dante Alighieri isteni színjáték. Besenyei György Tariménes utazásai. Jókai Mór utazások Erdélyben. Róna Judit nap után. 1-3. Gálos Rezső Besenyei György életrajza. Kölcsei Ferenc himnusz. Vörös Marti Mihály szózat. Petőfi Sándor nemzeti dal. Emmanuel Le Roy Ladurie Montaillou. 1294-1324. Garaci László Transit Mundi. Parti Nagy Lajos Borda csont a kuvaszoknak. Csík Szent Mihályi Mihály az áramlat. És végül Nádas Péter párhuzamos történetek. Sok emberi, irodalmi és filozófiai tapasztalatot kívánok valamennyiüknek. Áldás, békesség. Köszönöm szépen.
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. Az STL Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Horváth Gábor egyháztörténész, a Gál Ferenc Főiskola tanára, jelenleg tanszékvezető docense tartja meg a Magyar Katolicizmus Reménységei, a Szegedi Dóm és a Tér Szimbolikája című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.